Pole pozíció.
Pole position.
Öveket bekapcsolni, mert jön egy gyors kör Magyarország és a világ versenypályáin Szújó Zoltánnal.
Üdv mindenkinek, rendkívül sok pozitív visszajelzés érkezett az eddigi epizódokkal kapcsolatban, ezt nagyon szépen köszönöm. Továbbra is írjatok nyugodtan az Instagramon vagy a Twitteren, meglepő módon Szújó Zoltán néven találtok meg, de ha hashtaget használtok, az is egy megoldás, Pole Pozíció Podcast és Öveket bekapcsolni. Ezzel is megtalálom majd a nekem szóló üzeneteket. A mai műsorban Matics Zsolttal beszélgetek arról, hogy a Forma 1-es pilóták teljesítményére hogyan hat a koronavírus miatti kényszerszünet. Előre szólok, hogy hihetetlenül érdekes dolgokról lesz szó. Sokan talán nem is gondolnánk, hogy milyen tudomány épült már a teljesítmény optimalizálására is. Zsolt magyar és külföldi pilótákkal, sportolókkal dolgozik együtt, például Mihelis Norbival. A podcast végén pedig jön néhány friss hír a versenyzés világából, úgyhogy öveket bekapcsolni, már is kezdünk.
Pole pozíció.
Szóval Matics Zsolttal, a Fit for Race kiváló edzőjével beszélgetünk, aki rengeteg autóversenyzővel dolgozik, és dolgozott együtt már a múltban is. Zsolti, szia, köszöntelek itt a Pole Pozíció podcastban, hello! Azon gondolkoztam, miközben füvet nyírtam, és egyébként most írta ki az órám, hogy overachiever vagyok, tehát túl teljesítettem a napi 10 000 lépést. Szóval azon gondolkoztam fűnyírás közben, hogy ezek az autóversenyzők, mondjuk induljunk ki a 20 Forma 1-es pilótából, lehet, hogy még életükben nem tartottak ilyen hosszú kényszerszünetet, mondjuk 8-9 éves koruk óta, amióta elkezdtek gokártozni. Hogyan birkoznak meg szerinted ezzel?
Biztos, hogy nagyon nehezen, mert tudni kell erről a világról, hogy egy nagyon-nagyon ingergazdag világ, és pont arról szól, hogy ezek az a versenyzőket azért extrém sportolóknak hívjuk, extrém sportok kategóriájába soroljuk, ami azt jelenti, hogy folyamatosan adrenalin túlfűtöttségben élnek, úgyhogy ez egy nagy kihívás számukra, legalább akkora, mint egy teljes szezon, én azt gondolom.
Milyen érdekes egyébként, mondod ezt az adrenalin függőséget talán, ugye Mihály Schumachert szokták sokszor fölhozni példaként, hogy azért ment el síelni is, ami aztán később majdnem végzetesnek bizonyult, és tényleg évek óta nem tudjuk, hogy mi van Schumacherrel, mert egész egyszerűen hiányzott neki az adrenalin, azért ment el motorozni korábban, és általában nem volt túlságosan tehetséges. Maga Valentino Rossi mondta meg neki négy szem közt, hogy szerintem ezt ne erőltesd, mert annyira nem vagy jó benne, de valószínű, tényleg függnek ezek a srácok az adrenalintól. Mielőtt belemélyedünk a beszélgetésbe, Zsolti, mondj már légy szíves egy pár nevet, hogy pályafutásod során kikkel dolgoztál már együtt?
Ugye, ha elindulunk a magyar autósport legsikeresebb versenyzőitől, akkor említhetjük itt a Mihelis Norbit, aki ugye tavaly világkupa győztes lett, de hogyha külföldi viszonylatban megindulunk, a Leonardo Pulcini, ő például tavaly Formula 3-ba versenyzett.
Talán Sergio Sette Camara.
Igen, vele is dolgoztam együtt még fiatal korában, és itt a junior korú versenyzők azok, akik igazán eszembe jutnak, ugye a Peter Tkaczek, ő most jelenleg is junior, és az idei szezonnak a Formula Renault-ban az egyik nagy várományosa, bajnoki cím várományosa lehet, vagy lehetne, hogyha el tud indulni a szezon.
Azok kedvéért, akik esetleg nem találkoztak még soha veled, bár ugye szerepeltél televízió műsorokban, és azért feltűntél itt-ott a közelmúltban is akár, illetve online edzéseket tartasz a mai napig ebben a kényszerhelyzetben. Szóval mondjuk el azok kedvéért, akik nem ismerik pontosan a ti tevékenységeteket, hogy ti mit csináltok az autóversenyzőkkel, illetve más sportolókkal?
Hogyha nagyon egyszerűen és könnyen szeretném megfogalmazni, akkor egy célunk van, az pedig az, hogy a versenyzőben, sportolóban vagy bárkiben a bennük rejlő potenciált azt felszínre tudjuk hozni. Alapvetően ez az ügy, tehát hogy ez az indítatás.
De ezt hogy csináljátok meg?
Olyan módszert használunk, ami egy úgynevezett holisztikus szemléletmód, és ez pedig azt jelenti, hogy minden olyan területet számításba veszünk, illetve vizsgálunk és kontrollálunk, amely a teljesítményre hatással van. Uh-huh. Tehát összefüggésében rakjuk össze a sportolót, vagy akár bárkit, aki hozzánk kerül, úgyhogy minden olyan területet érintve, ami a teljesítményt befolyásolja, abba belemászunk. Értem ez alatt mondjuk a sportélettant, biomechanika, mozgásszervrendszert, a mentális hátteret, táplálkozást, pihenést, és természetesen az edzésmódszert, mozgást. Erre van egy saját edzésmódszerünk, saját speciális edzésmódszerünk, ez egy meglehetősen komplex edzésmódszer. Leginkább úgy szokták jellemezni, hogy úgy néz ki az egész, minthogyha egy cirkuszi gyakorlatsor lenne. Azért sokszor ilyenkor azt szoktam mondani, hogy érdemes kipróbálni, mert amikor egy berett zsombort sikerül, pont ahogy említetted, online módon is 3-4 óra alatt megizasztani, akkor azt gondolom, hogy amit lát az ember, az néha nem ugyanaz, mint amit érez.
Igen, most egy picit kitekintettünk az autóversenyzés világából, Berett Zsombor kiváló vitorlázó, és hát az olimpia egyik, talán mondhatjuk, hogy első számú éremesélyese vitorlázásban, Findingi hajóosztályban, ha jól emlékszem. Visszatérve az autóversenyzésre, ez azt jelenti, Zsolti, hogy volt olyan időszak, amikor mondjuk egy Mihelis Norbertnek te mondtad meg, hogy mikor aludjon, mit egyen és hány fekvőtámaszt csináljon?
Igen, volt ilyen. Ez alapvetően úgy működik, hogy eleinte a változtatásokat mindig úgy eszközöljük, hogy logikus legyen. Tehát mindig célszerű a lehető legegyszerűbb változtatással kezdeni, ami a leggyorsabban beépített, és ami a legnagyobb változást okozza. Éppen ezért az egész úgy van felépítve, hogy kicsiket, és amikor a kicsit beépíted, akkor jön a következő kicsi. Uh-huh. És onnantól kezdve érzed magadon, hogy hú, jobban érzem magam. A jobban érzem magam az meg teljesen egyszerű, mert hogyha jobban érzed magad, magasabb szintű teljesítményre vagy képes, és utána már nem kérdés az, amit mi mondunk a versenyzőnek, és ezen alapul a rendszer, mert akkor érzi és csinálja. Ami nagyon fontos és objektívé teszi az egészet, hogy számadatokkal, mérésekkel vissza tudjuk mérni és bizonyítani, az szintén egy megerősítés, amikor a sportoló elé, egy versenyző elé oda teszel egy listát, amin a számadatokat látja saját magáról, akkor nem merül fel több kérdés. Ez olyan, mint a telemetria. Összehasonlítod és...
Milyen érdekes, humán telemetria. Tehát ezt is lehet elemezni akkor, illetve objektív adatokat szerezni az ember teljesítményéről, és lehet azt javítani. Visszatérve a Forma 1-es pilótákra, ők ugye évek óta, hát a Forma 1-es pályafutások során már egészen biztos személyi edzővel dolgoznak, illetve olyas valakivel, amilyen az elmondottak alapján te is vagy, vagy voltál mondjuk egy Mihelis Norbi mellett, vagy egy Herzig Norbert mellett. Szóval mennyire van nehéz dolguk most ezeknek a Forma 1-es pilótáknak, hogy valószínűleg nincsenek együtt olyan sokat a trénerükkel, a személyi edzőjükkel, azért megvan nekik szerinted az a napi rutin és napi gyakorlatsor, amelyet végig kell csinálniuk, hogy formában tartsák magukat?
Muszáj, hogy meglegyen. Azért is, mert teljesen bizonytalan a helyzet, és tényleg nem tudjuk azt, hogy még 2 hétig fog tartani, 2 hónapig fog tartani, 3 hónapig fog tartani. Ezek a versenyzők a mai szinteken nem engedhetik meg azt, hogy fizikális, mentális hiányosságból bármiféle hátrányt szenvedjenek el a versenypályán. Úgyhogy teljesen le vannak kontrollálva és ellenőrizve vannak. Már csak azért is, mert pont te posztoltad ki Instagramra, aki kicsit szemfüles volt, az észrevette a képen, a Charles Leclerc ült egy jegyzetfüzettel a kezében.
Igen.
És a kis ujján egy különös gyűrű van, és ez a gyűrű, ezt a Forma 1-es versenyzők használják a teljesítménytrénerük hatására, és ez a gyűrű pedig vizsgálja az alvásukat, illetve a szívfrekvencia variabilitásukat, ami alapján meghatározható az, hogy az adott napon mennyire ready a versenyző. De ez alapján megmondható az, hogy mennyire van formában a versenyző, és a teljesítménytrénerek ezeket az adatokat online módon le tudják szedni a versenyzőkről, és ez alapján határozzák meg a terhelésüket.
Ezt most nem mondod komolyan. Tehát konkrétan egy gyűrű van rajta, ami méri ezeket a paramétereket?
Így van. Így van. És tök jól össze tudod tenni, mert látsz róla egy alvást, az alváson belül látod az alvás fázisait a versenyzőnek, és mellette látod a szívfrekvencia variabilitását. És amikor ez a szívfrekvencia variabilitásnak az ideje millisekundumban van megadva egyébként, növekszik, akkor az azt jelenti, hogy lassul a pózus, és ha mellette az alvás fázisok rendben vannak, az azt jelenti, hogy tök jól terhelhető a versenyző. És olyankor nagyobb intenzitású edzést fog tudni elviselni az adott napon, és ha a rákövetkező napon megfelelő mennyiségű, minőségű regeneráció, akkor szuperkompenzáció keletkezik, ami azt jelenti, hogy ott fejlődést tudnak elérni a versenyzők, és ennek van most itt az ideje.
Hihetetlen egyébként hallgatni is, ahogyan ezekről beszélsz. Tehát konkrétan a teljesítmény optimalizálás egy külön szakmává nőtte ki magát az elmúlt egy-két évben talán, mert most vannak meg azok az eszközeink talán, amelyekkel egyszerűen, de tudunk ilyen paramétereket mérni. Hihetetlen egyébként. A Forma 1-ben Zsolt, szerinted van formaidőzítés? Nem akarok itt ilyen buta szójátékokkal játszani. Ugye ki voltak hegyezve a pilóták arra, hogy március közepén elindul a szezon Ausztráliában, ráadásul mindenki el is utazott a világ másik pontjára, tehát nyilván át is kellett talán valahogy állítani a szervezetüket, a bioritmusukat. Ehhez képest az utolsó utáni pillanatban a pénteki szabadedzés előtt 1-2 órával lefújták, mint kiderült, harmadát a szezonnak, vagy későbbre halasztották. A formaidőzítésen lehet változtatni a Forma 1-ben? Egyáltalán van ilyen?
Abszolút létezik ilyen. Hogyha megnézzük, akkor november második felébe véget szokott érni a szezon. Általában karácsonyig kapnak pihenőidőt a versenyzők, és utána egy nagyon intenzív felkészülés következik. Ez a december vége, január, február, március, annak érdekében, hogy maximális feltöltöttségi, illetve maximális optimális állapotban érkezzenek az első versenyre, és aztán, ahogy elkezdődik a versenyterhelés, onnantól kezdve nem is inkább fejlesztés, tehát a problémáknak az orvoslására nem igazán van lehetőség, hanem inkább egy fenntartó munka következik. Mondjuk a nyári szünetben szó lehet arról, hogy bármilyen mentális vagy fizikális képességeket, készségeket, ahol hiba felmerült a szezon során, azt fejleszteni lehessen. Ez most teljesen el fog tolódni.
Igen.
Most az van, hogy a csúcsrajáratás időszaka az megnyúlik. Itt egy kérdés lesz, hogy mit lehet kezdeni a versenyzőknek a motivációjával, hogy lehet ezt fenntartani. De erre is, hogyha egy holisztikus elvet követünk, akkor egy végtelen logikus magyarázat kínálkozik rá. Az pedig az, hogyha tényleg megnézel egy holisztikus, vagy megnéztek egy holisztikus folyamatot, akkor csomó összetevőből áll az egész. Emlegettem a sportélettanról, a biomechanikáról, a mozgásszervrendszerről, a mentális háttérről, táplálkozásról, pihenésről, edzésről, és maga a versenyzőnek a személyiségéről, identitásáról, illetve a körülötte lévő csapatról. És ami nagyon fontos ilyenkor, hogy minden egyes versenyzőnek, minden egyes sportolónak ezek a különböző területek más szinten hatnak. Tehát lehet, hogy például Zoli, te azt mondod, hogy neked a leggyengébb pontod az, hogyha nem tudod kialudni a 7 óra hosszát.
Aha.
És akkor tudod, hogy neked az a full primer.
Uh-huh.
És akkor ezután következik az, hogy ha mondjuk cukrot viszel be a szervezetedbe, akkor a másnapi teljesítményedet hazavágja, az lesz a szekunder. Tudod azt, hogyha a családoddal nem tudsz együtt tölteni egy héten mondjuk 4-5-6 tiszta órát, akkor az lesz a terciér. És ez mindenkinek máshogy épül fel. Hmm. És a teljesítménytréner ismeri annyira a versenyzőt, hogy tudja, hogy kinek mi az elsődleges szempont. És hogyha egyébként végignézzük most a Forma 1-es mezőnyt, akkor úgy nagyjából külső szemlélőként ezt azért így össze lehet rakni. Legalábbis olyan szinten lehet összerakni, hogy a fiataloknak más, illetve annak a generációnak, mint mondjuk egy Sebastian Vettel, Lewis Hamilton, nekik már más, hogy tolódott el ez a holisztikus erősorrend vagy egyensúly. És most van itt annak az ideje, hogy ezt az egyensúlyt még jobban ki lehet simítani, még jobban lehet optimalizálni, és adott esetben több idő marad a gyengeségekkel foglalkozni.
Nemrég futottam bele az interneten egy posztba, talán szintén az Instagramon, Kimi Räikkönen konkrétan esti mesét olvas a két gyermekének, miközben a Lando Norrisok meg Max Verstappenek folyamatosan indulnak a különböző virtuális versenyeken, és nyilván próbálják azt az adrenalint megtermeltetni a szervezetükkel, amire nekik igazából szükségük van, nyilván jóval fiatalabbak mondjuk Räikkönenhez vagy Sebastian Vettel képest. Magyarán szólva azok, akik a versenyzők mellett dolgoznak, nem pusztán edzők, hanem szinte majdhogy nem pszichológusok is.
Abszolút, teljes mértékben, mindenesek. Tehát egy teljesítménytrénernek a munkáját azt úgy kell elképzelni, hogyha neki meg kell küzdenie a médiával, mármint olyan szinten megküzdeni, hogy éles, feszült helyzet van, és nem szabad beengedni egy újságírót vagy tévést a verseny, hiába van lebeszélve az időpont a kis motorhomjába, akkor ezzel foglalkozik. Ha túl sok szurkoló rohanja meg a versenyzőt az adott pillanatban, akkor azzal foglalkozik. Hogyha mondjuk Szingapúrba vagyunk a verseny hétvégén, és más időzónában van a verseny, de a versenyzőnek nem szabad átállnia, mert éjszakai verseny van, és ugyanaz a napi rendbe kell maradjon, mint az európai időzónában, akkor a teljesítménytréner figyel arra, hogy még véletlen se menjen be valaki a versenyzőnek a szobájába kopogva, hogy szobatakarítás vagy ilyesmi, vagy ne hívja fel véletlen senki telefonon, mert akkor pont belenyúlt egy alvásfázisba, és ami adott esetben lehet, hogy azt gondolná az ember, hogy csak az első szabad edzés megy el rajta, de ezt nagyon jól tudjuk, hogy annyira mérnöki pontossággal épül fel egy verseny hétvége, hogy egy szabad edzésen elmegy az egész hétvége.
Egyébként most, hogy visszagondolok a formaiben eltöltött közel két évtizedemre, az első, amikor ezzel szembesültem, az Mihály Schumacher kapcsán volt. Azt hiszem, egy indiai személyi edzője volt neki, és azt tűnt fel, hogy folyamatosan viszi utána a különböző löttyöket, folyadékokat. Hol később kiderült, mert nyilván elkezdtünk utána kérdezni, hogy valamikor ilyen teát ivott, van, amikor olyan teát kapott Mihály Schumacher, van, amikor sima vizet, aztán izotóniás italt, de hogy ő volt az első, aki olyan szinten lekövette a világsztár pilótának minden rezdülését, és ott volt mindig az árnyékában, hogy nem lehetett nem észrevenni. Aztán néhány évtizeddel később láttam egy olyan tervezetet, ami konkrétan azt mutatta, hogy egy adott pilótának mikor kell napszemüveget viselnie, és mikor veheti le a napszemüvegét. Tehát annyira figyelnek a forma időzítésre és a bioritmus egészen pontos beállítására, hogy a verseny időpontjában adja le az optimális teljesítményt a versenyző, hogy még azt is meghatározták, hogy mikor kell fönt lenni a napszemüvegnek. Tehát tényleg olyan, mint egy precíziós műszer, mint egy Forma 1-es versenyautó, csak itt egy érző, egy élő emberről van szó, akinek a teljesítményét optimalizálják. Hova lehet ezt egyébként fejleszteni, Zsolt? Szerinted ennek mi a vége?
Ez is egyén specifikus, illetve stílus specifikus, mert ami működni fog egy Sebastian Vettelnél, az nem fog működni egy Kimi Räikkönennél. Vagy éppen a legjobb példa erre szerintem egy Lewis Hamilton. A jetlag plan, amiről az előbb is beszéltél, neki úgy épül fel a jetlag plan, hogy az utolsó pillanatban a repülőn áll át, és a szervezete képes arra, hogy nagyon rövid idő alatt átálljon. Egyébként ezt nem úgy találják ki a teljesítménytrénerek, hogy hasra ütnek, és akkor azt mondják, hogy jó, hát te gyorsan átállsz, te meg lassan, és még csak nem is úgy, hogy tesztelgetik, hanem tök egyszerű, csinálnak egy genetikai tesztet, és a genetikai tesztből ki fog az jönni, hogy mennyire cirkadián érzékeny a versenyző. És ha egyáltalán nem cirkadián érzékeny, akkor sokkal nagyobb szabadságot lehet neki hagyni. Hogyha cirkadián érzékeny, az azt jelenti, hogy az időeltoldásra sokkal nehezebben reagál. Ez is egy, ha nagyon holisztikusan gondolkodunk, akkor ha cirkadiánra te nagyon érzékeny vagy, és gyorsan akarnak átállítani, akkor az immunrendszerednek hatékonysága nagyon nagy mértékben fog zuhanni. Sokkal nagyobb esély van arra, hogy korábban kimerülsz. És mindig ezt úgy kell nézni, hogy a versenyző adott esetben úgy működik, mint egy akkumulátor. Uh-huh. Hogyha teljesen feltöltött állapotba érkezik a versenyre, akkor a vasárnapi futamra pont annyi tartaléka marad, hogy végig maximális koncentráció mellett meg fogja tudni csinálni a versenyt. Hogyha valahol bármi ütközik, megcsúszik valahol bármi, akkor lehet, hogy pont a vasárnapi stressz hatására már nem fog maradni elegendő tartalék az akkumulátorban, és hibák, koncentráció kiesések fognak következni.
Ez a cirkadián ritmus egyébként érdekes, hogy ez a napszakok változására adott fiziológiai reakciói tulajdonképpen az emberi szervezetnek, tehát érzékeljük azt, hogy este van, meg hogy reggel van, és akkor a hormonok is másként termelődnek, és attól függően vagyunk éberebbek vagy tompábbak. Amit még mondtál, és szerintem némi magyarázatra szorul, tehát jetlag plan nek hívják, a jetlag tervnek hívják azt a dolgot, amit említettünk itt akár a napszemüveggel összefüggésben.
Jetlag plan-ben egyébként az is egészen pontosan megvan adva, hogy mikor kell a melatonint bevenni, mikor ehet a versenyző, mikor kell edzenie, mennyit kell edzenie, a repülőn milyen időközönként kell felállnia, és mobilizációs vagy stretching gyakorlatokat végeznie. Egyébként, hogyha egy kicsit vizuálisabb tudtok lenni, ezt úgy kell elképzelni, hogy van egy Excel táblád, különböző színekkel van meghatározva, mondjuk egy sötét szín, amikor alszol, a szürke az alvás előtti rákészülés az alvásra, egy világos szín az, amikor érhet napfény, és akkor be vannak írva az Excelbe a kis különböző betűk, hogy mikor kell edzened, megérkezés után mikor kell edzened, mit tehetsz a repülőn, mit nem ehetsz a repülőn. Szóval tényleg ez, ennek nagyon jól össze kell legyen rakva, különben bele lehet vele nyúlni nagy hibákba. Adott esetben, ha egy rosszul időzített jetlag plan, vagy bármi olyan probléma, ami keresztül húzza a jetlag plannek a tervezését, vagy működését, olyan állapotot eredményezhet, mint amikor lázas vagy. Kerülhetsz olyan helyzetbe, hogy konkrétan betegnek érzed magad, és az elején emlegetett szívfrekvencia variabilitásban ez teljes mértékben látszódik. Olyannyira, hogy ez a gyűrűs cég egyébként most szétosztott, ha jól tudom, San Francisco-ba 6000 gyűrűt, azért, hogy a koronavírusos betegeknek a szívfrekvencia variabilitását vizsgálják, és hát, ha tudnak találni olyan korrelációt, amivel ki lehet mutatni egy ilyen komoly betegséget.
Szenzációs egyébként, és milyen jó az, hogy tényleg a tudomány ilyenkor a szolgálatába áll annak, hogy mondjuk ezt a koronavírus járványt, egyáltalán a terjedését a vírusnak megértsük, és föl tudjunk rá készülni. Egy gondolat erejéig visszatérve Lewis Hamiltonra, most már értem, hogy Toto Wolff néhány évvel ezelőtt miért mondta azt, hogy igazából őt nem zavarja, hogy Hamilton az utolsó pillanatban esik be egy párizsi divatbemutatóról a kínai nagy díjra, vagy éppen egy New Yorki baráti összejöhet erről a világ másik pontjára, egész egyszerűen azért, mert ő talán akkor nem érzékeny ezekre a változásokra és az időzónák közötti ugrálásra, mint mondjuk én, mert amikor én elmentem Ausztráliába, többször volt szerencsém ugye az ottani futamon részt venni, vagy tudósítani arról, akkor pont mikor jöttünk volna hazafelé, akkor álltam át nagyjából. Tehát nekem egy 3-4 napra mindig szükségem volt ahhoz, hogy felvegyem az ottani ritmust, hiszen az ott egy 10 órás eltérés, azt hiszem, Európától, tehát brutál keményen belenyúl az embernek a bioritmusába, és nyilván mi nem tehettük meg, hogy elmentünk oda mondjuk 1-2 héttel korábban, hogy átálljon a szervezetünk, és éreztük is, egyszerűen olyan tompa voltam fényes nappal bizonyos időszakokban, hogy azt sem tudtam, hogy merre van a pedok kijárata.
Abszolút erről van szó, és hogyha a legjobb példát tudom említeni Lewis Hamilton mellett, akinek szintén sajnos nem láttuk a genetikai ábráját, viszont majdnem biztos vagyok benne, hogy a Nico Rosberg pedig egy cirkadián érzékeny versenyző volt. Ahogy ő a szezon után el is mondta, hogy ő még egyszer erre nem képes, vagy olyan áldozatok árán, ami mondjuk azt eredményezi, hogy elveszíti a családját, mert soha nem találkozott a gyerekeivel, meg a feleségével, de ez azért van, mert ő mondjuk egy 7-8-9 órás eltolódást okozó futamra 2 héttel előtte kellett, hogy átálljon, ami pont azt eredményezte, hogy mindig egy napot 1 órával csúsztatott. De az pont azt jelenti, hogy az utolsó 3-4 nap semmit nem találkozol a családod, de plusz arra még rájön az egyhetes verseny hétvége, és nem, tehát az van, hogy akkor nem látod a gyerekedet felnőni. És akkor utána persze mindig mondták neki, hogy vagy emlékszem, hogy sokan bírálták azért, hogy de hát most ugyanazt csinálja, a versenyekre utazik. Ez nem ugyanaz. Ez nem ugyanaz versenyzőként utazni a versenyre, és versenyzőként készülni, és egyébként egy Lewis Hamiltonnal szembe, aki az összes energiádat el fogja venni, már előre tudod, hogy szét fog darálni, mint mondjuk odautazni, úgy, hogy lényegében kicsit az ő szempontjából nyomás nélküli dolgot csinál.
Persze. Ő volt az, igen, Nico Rosberg volt az, aki elmesélte valóban, hogy a bajnoki évében 2016-ban hajnal 4-kor járt futni Monakóban a kínai nagydíj előtt, mondjuk 1-2 héttel, hiszen elkezdte a felkészülést, meg a szervezete átállítását a kínai időzónára, hogy majd ott tökéletes legyen a formája. Zsolt, beszélgetésünk vége felé közeledve, mit látsz még egyébként a világhálón, az interneten, nyilvánvalóan a hozzáférhető információkból, miket szűrsz le, hogy a Forma 1-es pilóták közül mondjuk ki hogyan éli ezt meg, ezt az időszakot, és miket csinálnak? Carlos Sainz, mintha nyilatkozott volna valamit ezzel kapcsolatban, hogy odafigyel a kávébevitelre, vannak neki keményebb edzésnapjai, akkor nyilván több szénhidrátot eszik, aztán amikor kevesebb edzésmunkát kell végeznie, akkor nyilván kevesebb az energiabevitel, és ő kiemelte azt is, hogy a nagyon fontos a mentális egészség fenntartása, tehát a barátokkal, a családtagokkal történő kártyázás, társasjátékozás, beszélgetés, ez mind-mind fontos ahhoz, hogy formában tudjon maradni.
Igen, illetve nála például még azt olvastam, hogy folyamatosan relaxációkat, meditációkat csinál, mély légzést tanul, ami szintén egy olyan terület lehet, ami tudományosan bizonyított, a Forma 1 berkein belül talán annyira még nem, ami egy ilyen új terület lehet, és lehet, hogy azon belül tud találni valami kis titkot. De amiről említettük is, hogy a másik generáció, például Sebastian Vettelről túl sokat nem tudunk, annyit igen, hogy a családjával és a három gyermekével tölt nagyon sok időt, ő most talán bepótolja azt az időt, ami hiányzott az előző években. Hamilton szokás szerint spirituális és befelé fordul, saját magába fordul, és ő nála tök jól látszódik szerintem, hogy nagyon jól magán viseli a doktor Aki Hincának a mentalitását, meg azt is tudom, hogy a Hamilton nagyon közel állt a Hincához, és talán ebbe a kór irányba ő a legerősebb a Forma 1-ben. Tehát, hogy a spirituális vonalon, az identitás vonalon a Hamilton a legerősebb, és ezt most ő csinálja, tud többet magával foglalkozni, és akkor van a fiatal generáció, akik ingert generálnak az internet népének, és tényleg a Russell, a Lando Norris és Max Verstappen hármas folyamatosan öntik magukból az online tartalmakat.
Igen, ők nyilván más ritmusban élik meg ezt a kényszerszünetet, ezt a bezárkózást is. Aki Hinca neve elhangzott, ugye ő egy megkerülhetetlen figurája ennek az egész témakörnek. Ő az a finn orvos, aki annak idején Mika Häkkinen személyi edzőjeként, trénereként, barátjaként került be a Forma 1 körforgásába, és tulajdonképpen az ott szerzett tapasztalatai alapján épített fel egy olyan rendszert, amiről tulajdonképpen most mi is beszélgettünk nagyjából az elmúlt fél órában.
Abszolút, és világhírű rendszert, és megmondom őszintén, hogy nekünk is holisztikus rendszerünk van, és nagyon sok mindenben inspirálta az Aki Hinca, engem is, minket is. Persze nem látok bele a rendszerének a mélységeibe, azt tudom, hogy mi mit csinálunk, de az is látszódik, hogy tehát a holisztikus szemlélet megalkotója az megkérdőjelezhetetlenül ő, és ő a legnagyobbja ennek a témának, és azt gondolom, hogy egy ilyen álló csillag lesz az égen. Hogyha most kívánhatnék, hogy szakmai szempontból bárkit választhatnék, akivel mondjuk karanténos időszakban eltölthessek egy vacsorát, akkor az biztos, hogy ő lenne.
Zsolt, végezetül pedig azt mondd el, kérlek, hogy ha valaki most a Pole Position podcastot hallgatván kapott kedvet ahhoz, hogy egy picit formába lendítse magát, mert úgyis sokat van otthon kényszerűségből, akkor akár még veled is találkozhat a virtuális világban? Online órákat tartotok ti a Fit for Race-nél?
Folyamatosan. Megint csak egy Forma 1-es párhuzamot kellene hozni. Akkor én és az összes többi teljesítménytréner, aki nálunk tevékenykedik. A kulcs az alkalmazkodás volt, és a flexibilitás, úgyhogy azonnal meg kellett hozni azt a döntést, hogy azok a versenyzők, sportolók nem maradhatnak egyedül ebben a helyzetben, akik hozzánk jártak, úgyhogy azonnal online platformra váltottunk. És egyébként most már azon is dolgozunk, hogy a vizsgálatokat is elérhető online eszközökkel meg tudjuk csinálni. Illetve vannak olyan felületek, amikor bárki bejelentkezhet hozzánk online edzésre, térítésmentesen, egy live keretében. Ezek egyébként mindig szombaton 10 órakor vannak. Most nem szombaton lesz, hanem vasárnap, de egyébként mindig szombaton 10 órakor vannak. És tervezek is egyébként egy kis versenyt csinálni a feljelentkezők között. Hogy, mármint, tehát, hogy fit for race-es képességek szintjén, hogy meg tudjuk nézni azt, hogy hova lehet eljutni.
Na, ha már elhangzott az, hogy szombat vagy vasárnap, április 17-én pénteken rögzítjük a podcastot, csak azok kedvéért mondom, akik esetleg utólag hallgatják, de a lényeg, hogy szombatonként vannak ezek a szeánszok, ezek az alkalmak, akkor most már ne áruljunk zsákba macskás, Zsolt, mondd el, légy szíves, hogy a Facebookon Fit for Race, tehát Fit 4 Race, ezt kell keresni?
Igen, a Facebookon a Fit for Race oldalon a live edzésekre bárki tud jönni. Igazából annyit kell tenni, hogy az oldal, ha jól tudom, amennyire a Facebookban otthon vagyok, csak akkor válik láthatóvá az online élő, hogyha lájkolja valaki. Aha. Az oldalt. Azt hiszem, igen.
Jó,
nem, okay. Ebben nem vagyok biztos, de azt gondolom, hogy így működik, de az is lehet, hogy nem kell hozzá, hanem megjelenik a falon.
Ugye nem kezdek el segíteni, mert akkor vak vezetne világtalan, tehát én aztán óriási Facebook guru vagyok, úgyhogy bízunk ezt azokra a hallgatókra, akik sokkal magabiztosabban kezelik a közösségi oldalakat, és akkor ők is fogják tudni, hogy hol találnak meg. Zsolt, nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre álltál, elképesztően érdekes dolgokról esett szó. Köszönöm szépen, Zsolt, vigyázz magadra.
Zoli, ti is vigyázzatok magatokra.
Pole pozíció.
És akkor a Matis Zsolttal folytatott beszélgetés után még néhány friss hír és információ. Sebastian Vettel tárgyal arról, hogy kevesebb fizetést vegyen fel a Ferrari-tól a koronavírus miatti kényszerszünetben. Ugye Vettelnek idén jár le a szerződése, és erről is megkezdődtek már a tárgyalások közte és a Ferrari között, mármint a szerződés meghosszabbításáról. Ő videokonferencián beszélt néhány meghívott újságíróval svájci otthonából. Bármilyen döntés szülessen is, azt mondta, hogy ezt nem fogja világgá kürtölni. Ő ezt a helyzetet most nem akarja arra felhasználni, hogy tovább javítsa az imidzsét. Ami a szerződés hosszabbítását illeti Sebastian Vettelnek a Ferrarival, vélhetően még az idei első futam előtt dönteni fog, ugye nem tudjuk, hogy mikor kezdődik a világbajnokság, eredetileg kivárt volna, néhány verseny hétvégét teljesített volna a Ferrarival, és azután hozta volna meg döntését, ez most egy picit ez a terv átalakult. Aztán az osztrák sportminiszter fellebbentette annak lehetőségét, hogy zárt kapuk mögött rendezzék meg az osztrák nagydíjat, és közben a francia és a belga futam megrendezése is veszélybe került, legalábbis az eredeti időpontokban, hiszen mindkét országban meghosszabbították a tömegrendezvények megrendezését tiltó határozatot. Belgiumban ez augusztus 31-éig tart majd, és talán a futam az 30-án lenne, tehát éppen beleesik még. Aztán újabb tárgyalási körön vannak túl a Forma 1-es csapatok képviselői, az FIA elnök Jean Todt, illetve a Forma 1 képviseletében Chase Carey és Ross Brown. A legfőbb téma a költségvetési csapka további csökkentése volt. 175 millió amerikai dollárról 150 millióra akarnák levinni, de a McLaren például 100 millió amerikai dolláros költségvetési csapkát javasolt. Nincs döntés, de az egyik opció az volt, hogy 2021-re 145, 2022-re pedig 130 millió amerikai dollárban állapítják meg ezt a költségvetési sapkát. Az autosport.com podcastjának exkluzív interjút adott egyébként Jean Todt, az FIA elnök, aki rendkívül józanul látja a kialakult helyzetet, elmondta, hogy most messze nem az autóversenyzés a legfontosabb a világban, és ezt a kényszerszünetet például tökéletesen fel lehetne használni arra, hogy a Forma 1 újra gondolja a saját maga fenntarthatóságát, hiszen mondom még egyszer, nagyon józanul látja a helyzetet Jean Todt, azt mondta, hogy még 100 millió amerikai dollár is óriási összeg, és nem biztos, hogy ennyibe kell, hogy kerüljön egy Forma 1-es szezon egy csapatnak, pláne nem, hogy most sokkal többbe kerül. És végül a Formula E-vel kapcsolatban egy hír, a szezon felfüggesztését újabb egy hónappal meghosszabbították, méghozzá júniusra. Ez azt jelenti, hogy a június végére tervezett berlini futamot is halasztják. A Formula E egy ötletes zászlójelzés rendszert vezetett be, piros, sárga és zöld hónapok vannak. A június most kapott piros zászlót, és ha valakit érdekel a Formula E világa, akkor hadd mondjam el, hogy vasárnap 13 óra 20 perctől ismét lesz a TV2-n Street Racers magazin, ami a Formula E világát mutatja be, tehát vasárnap TV2 13 óra 20 perc, de ha valaki visszanézni a korábbi epizódokat, akkor azt is megteheti méghozzá a TV2 honlapján. Ez volt a Pole Pozíció Podcast, hamarosan egy újabb epizóddal jelentkezem, addig is vigyázzatok magatokra, sziasztok!
Pole
position.